Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma folytatjuk a játékosok elemzését, amire ugye ti felhívtátok a figyelmünket, annyi volt a szabályunk, hogy lehetőleg ne All-Star legyen, illetve ne első és ne másodéves, és kaptunk nem egy nevet, aki általában kedvenc játékosotok, de nem minden esetben volt, akire tényleg simán fel akartátok hívni a figyelmet, hogy róla indokolatlanul keveset beszélünk esetleg. Ennek mentén lesz a mai adás, de hát mindenek előtt hagyd mondjam el, hogy a patreon.com/keleten-nyugaton tudtok támogatni minket, akár egy fagyi árával, havonta ugye $1 ott a minimum, amivel beszállhatsz, de ez teljesen rád van bízva, kedves hallgató, és ezekkel az adásokkal is szeretnénk megköszönni azt, hogy támogattok minket. Természetesen most is Patreonon kaptuk ezeket a bizonyos neveket. Akik közül az első, az nem más lesz, mint Daniel Theis. Hát a Boston Celticsnek a 4-5-öse, talán ez a legpontosabb, különösen idén, amikor ugye a Celtics annyira érezte a sérüléseket, illetve apró hiányzásokat, hogy bizony nem egyszer előfordult, hogy a kezdőben Tristan Thompsonnal Theis 4-est játszott, tehát sokkal többször mondjuk úgy, mint az elmúlt években, hogy Daniel Theis most milyen játékos, ahhoz szerintem legközelebb akkor jutunk, hogyha megnézzük, hogy milyen irgalmatlanul hasznos volt az előző évi playoffban.
Így van, és hogyha Daniel Theisról beszélünk, akkor ez egy visszatérő dolog lesz nála, ez a hatékonyság, és nem feltétlenül mindig a statisztikában kell ezt keresnünk, hanem sokszor sokkal inkább a csapattársai, illetve edzői nyilatkozataira kell visszautalnunk, mert gyakorlatilag egyöntető vélemény közöttük, hogy Daniel Theis egy rendkívül hasznos, nagyon-nagyon jó kosárlabdázó, aki abszolút feláldozza az ő egyéni sikereit a csapat oltárán, és ezt rendszeresen meg tudja tenni a legnagyobb pillanatokban is. Nyilvánvalóan nem egy tökéletes játékos, de azt gondolom, egy olyan típusú játékos, akiért minden edző gyakorlatilag tűzbe menne, és amit minden szurkoló akar a csapatában, legalább egyet, de ha lehet, inkább hatot.
Igen, igen, igen. Érdekes, hogyha megnézzük azt, hogy kivel a pályán legjobb a Celtics az aktív rotáció közül, akkor nem nagy meglepetése Daniel Theis idén is viszi ezt a bizonyos prímet, tehát amikor Daniel Theis a pályán van, akkor 7,7 ponttal jobbak a kelták, mint amikor nincs pályán, és hogy ez minek köszönhető elsősorban, hát meg fogtok lepődni, nem fogtok, de azért egy kicsit mégiscsak meglepő, hogy védekezésben és támadásban is jobbak vele, de főleg támadásban, és ez talán azért is lehet, mert idén ezzel a két magasos felállással azért nem vagyok benne biztos, hogy jól működik a Celtics, de amikor csak Theis van fenn, és ő a center, akkor az már tavaly is egy nagyon durva line-up volt, de hogy miért is van ez? Hát elsősorban azért, mert Daniel Theis egy elképesztően mozgékony magas ember. És szoktuk Maxi Kliberhez hasonlítani, de én nekem meggyőződésem, hogy talán még Klibernél is egy picit mozgékonyabb, habár azért nem olyan jó triplázó. Úgyhogy a két németet valahol össze is lehet hasonlítani. Az biztos, hogy amit Theis nagyon tud, az nem jelenik meg annyira a statisztikákban, mire gondolok. Elsősorban arra, hogy amúgy kiváló elzárásadó, kiváló rim protektorna, hanem egy jó blokkoló, és ezt nem is néznéd feltétlenül ki belőle, hiszen nem olyan magas, és azért olyan elképesztő wingspanje sincs, de mindig tudja, hogy hol kell lenni védekezésben, és ugyanez igaz támadásra is. Ugye ő elsősorban pick and rollban befele támadja a gyűrűt, az egyik legjobb ebben a ligában, és ezek, hogy is mondjam csak, ezek sokszor olyan helyzetet teremtenek, ami nem az van, hogy ő zsákolja be, vagy megkapja, aztán zicser dob, hanem ezek sokszor másnak teremtenek helyzetet, mert hogyha ő elindul a gyűrű felé, az magára vonja a védekezésnek a figyelmét, és ugye sok magas embernél van az, hogy hát nem vonja magára, Tejsznél azt nem mondhatjuk el, úgyhogy igazából egy ilyen igazi kincs, úgymond annak a csapatnak, aminél van, és éppen ezért is érdekes megvizsgálni az idei szerepét is, mert ugye, mint mondtam, idén Tristan Thompsonnal egy ilyen furcsa szimbiózisban vannak, és nyilván például a lepattanói érzik azt, hogy Tristan Thompson is pályán van vele.
Így van, és ahogy mondtad, teljesen egyértelmű számomra is, de egyébként belélik a modern NBA képébe is, hogy azok a line-upok, ahol ők ketten vannak fent, effektíve két centerként, hiszen Tice legjobb pozíciója a mai ligában szintén a center, Thompson pedig természetesen nem tud más poszton játszani. Szóval ezek a line-upok egyszerűen nem működnek, és az idei dobásával Tice-nak, ami ugye egészen jó már egy magas emberhez képest, 3 kísérlet felett 37%, ennél is jobban kezdte egyébként az évet, elég sok egy 39% felett volt, és ez azt jelentette, hogy mint floor spacer is tudott segíteni. Ugye Kembának azért kell a terület, amikor betör, Jason Tatum is egészen jól támadja ugye a gyűrűt, bár posztapokból is egyébként ügyesen leütteti magát, és ugye Brownnak is a usage százaléka emelkedett, illetve fejlődött is, tehát neki is kell az a hely, az a dimenzió, ami szerintem Thompsonra nem feltétlenül van meg a pályán, mert ő ugye az ő triplája, leszámítva azt a rövid időszakot, talán tavaly, amikor ilyen hihetetlen százalékkal beverte őket, azért valljuk be, nem annyira erős, és annyira jó playmaker pedig nincsen szerintem a Celticsnél, aki ki tudná esetleg használni azt az előny Thompsonnál, ami ugye a gyűrű feletti befejezéseket illeti, amely szempontból nyilván a német azért limitáltabb, de összességében teljesen egyértelmű, hogy itt maximum akkor lenne kérdés, ha tényleg a 2016-os Tristan Thompson látnánk a Celticsbe. Vele talán jobbak lennének, de jelen pillanatban nem kérdés, hogy Daniel Tice-szal jelen pillanatban is jobbak, és a play-offban is bele lesznek jobbak, úgyhogy érdekes lesz egyébként főleg a rájátszás alatt ez a Celtics, mert egyértelműen egy olyan csapat idén, amelyik nem tudja a benne rejlő potenciált eddig kihozni. Vannak azért nagyon fura vereségeik, és valamit ki kell majd találni a Stevensnek. Nyilván tudjuk azt, hogy ez az egyik legrövidebb csapat az élen például az NBA-ben, tehát olyan nagyon sok csodát nem biztos, hogy ki tud hozni belőlük. Marcus Smart úgy volt, olyat is olvastam, hogy már visszatérhetett volna egyszerűen, ha jól tudom, még nem játszott most.
De mégpedig elég jól.
Pedig néztem a boxscort, és valamiért akkor a szemem nem találta meg őt, de akkor örülök neki, hogy tényleg visszatért, bár ugye verességgel, de egyértelmű, hogy azok a line-upok lesznek a legjobbak, amiben ő is ott lesz, és Daniel Tice is ott lesz, és szerintem a play-offban is főleg ezeket fogjuk majd látni.
Érdekesség, hogy Tice mind a két nagy német ilyen sztárneveldét megjárta, tehát a Braunschweigbe kezdett, és ugye ott volt még Schrödernek is a csapattársa, illetve aztán átment a Bombergbe is, és azért ebből a két csapatból jött már NBA játékos. Úgyhogy egy klasszikus példája annak egyébként az európaiak közül, aki a saját hazájában villog, 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 és onnan kerül az NBA-be, mármint azért ez nem egy igazán gyakori dolog, maradjunk ennyiben.
Igen, és Tice-ról még azt érdemes tudni, hogy van egy 10 évvel idősebb fiú testvére, bratyója, aki gyakorlatilag kivitte őt a pályára, és ő volt abszolút a példakép, amikor ő 7 éves volt, ugye Daniel Tice, akkor testvére Frank 17, nagyon jó játékosnak számított Németországban Frank abban az időben, és gyakorlatilag őt akarta másolni, aztán kiderült ugye nyilván idővel, hogy sokkal jobb gyakorlatilag fizikai eszköze is vannak magához a magaszintű játékhoz, legalább egy 15 centivel magasabb lett, mint a testője, aki szintén azért nem alacsony, tehát ilyen 1.94-5 körül van. Tice ugye meg 2 méter fölött van, azt hiszem 2.05 környéken van, úgyhogy még jobb eszközöket kapott a sorstól, és hát ugye az NBA-ig vitte, ahol ráadásul egy nagyon-nagyon jó játékos, nagyon-nagyon jó kiegészítő ember.
Na, és na, vele kapcsolatban még az lesz az érdekes, hogy jövőre már az ő fizetése nélkül is már most luxusadóban van a Boston. Szóval, hogy tartják meg, és hogy mennyit kell érte fizetni. Erről úgyis majd később beszélünk, csak ezt gondoltam, megemlítem, mert itt majd a Boston trade deadline mozgásainál tényleg ezt is figyelni kell, meg nem tudom, hogy ott például mennyire hajlandóak úszni a luxusadóban, mert az kurva drága lesz az a csapat.
És Tice szerintem alsó hangon is évi 9-10 milliót minimum fog kapni, de lehet, hogy még picivel többet is. Tehát azért nem lesz nagyon drága, de nem lesz olcsó sem.
Abszolút egyetértek. Úgyhogy menjünk is hát Josh Hartra, aki ugye nekem, de azt mondom, hogy nekünk is nagy kedvencünk, ilyen talán nem annyira a szem előtt lévő kedvenc. A Free Heart Movement például már elindult. Ugye jelen pillanatban a Pelicansnak a padján ül emberünk. Én onnan kezdeném vele kapcsolatban, hogy ő az, akibe azért érdemes, vagy azért lehet belelátni nagyobb dolgokat, mert nem igazán van gyenge pontja játékosként, és azért ezt szerintem kevés játékosról mondhatjuk el. Főleg úgy, hogy ő azért egy kettes, hármas, inkább kettes, de mondjuk, hogy egy alulméretezettebb wing, aki ennek ellenére, hogyha csak nem ilyen LeBron vagy Kawhi-szerű terminátorokat kell fogni, akkor igazából switchable, bárkire rárakhatod, meglehetősen jó védő, nem mondom extrának, meglehetősen jó védő Josh Hart. És ezt már a Lakersbe is megmutatta a legelején, amikor ugye ledraftolták őt késői draftpickkel, és hát ami izgalmas nála az az, hogy nem csak az van, hogy látod, hogy le tudja ütni a labdát, ha kell, van egy kis vision ott, tehát tud némi playmakinget is belecsempészni, hanem van egy abszolút fun, tehát tényleg vicces, de szinte soha nem látott extra tulajdonsága, mert az ilyen kettes, hármas, inkább kettes játékosoknál nagyon rendszeres az, hogy a lepattanózásuk az ugye hát ilyen két pattanó meccsenként, meg három, tehát ők általában, akik messze a legkevesebbet szednek, ugye az irányító keresi a lepattanókat, ez most már az NBA-ben azért valamennyire trend, a 3-as, 4-es, 5-ös poszt pedig magasságához mérten gyakrabban kerül a palánk alá. Nos, Josh Hart jelen pillanatban egészen elképesztő 7,5 lepattanót átlagol, ez per 36-ra megnézve egyébként majdnem 10, ami félelmetes, tehát egy olyan érdekes extra skillje van, amit nem igazán szoktuk felírni így a posztjához, hogy az jó-e vagy nem, vagy egyáltalán mozdít-e valamit, de ebben annyira kiugró Josh Hart, és ez azért is jó megfogalmazás, mert egészen elképesztő precíz timingja van az embernek, olyan ütemérzékkel ugrik fel, hogy magas emberek elől is így viszi el gyakorlatilag a labdákat, hogy a mindenből egy kicsit, és aztán van egy teljesen dupla WTF, egy teljesen meglepő skillje ezzel a lepattanózással.
Örülök, hogy mondtad ezt a lepattanózást, és nem csak azért, mert önmagában is fontos skill, hanem azért is, mert kombinációban a labdakezeléssel és ugye a transition játékkal összekapcsolva, ami igazán kiadja az értékét. Josh Hartról tudni kell azt, hogy öreg ruki volt, 4 évet töltött az egyetemen, és gyakorlatilag folyamatos volt a fejlődése, viszont azt is tudni kell, hogy már a legelejétől egy nagyon hasznos kiegészítő játékos volt, olyan skillekkel, amiről elég sokan tudták már akkor ugye az első Villanova szezonban, ez 2013-ban volt, hogy ő egykoron azért NBA játékos lehet majd. Folytatta ezt a fejlődést, és amikor a Lakersnél lejátszotta az újonc évét, már akkor tudni lehetett azt, hogy Josh Hart nagyon sok csapatban, és nagyon sokféle szerepben tud majd játszani, és egyértelműen NBA rotációs játékos lesz 15 évig, vagy ameddig legalábbis a sérülések ugye elkerülik.
És ezért durva valahol egyébként, hogy addig csúszott, ameddig nem, mert értem, hogy potenciál nem tűnt olyan soknak benne, de egy ennyire sure szinget érdekes, hogy mindig az első kör végén lehet kiválasztani, miközben ezek a játékosok garantált, és előre tudják az NBA csapatok, hogy abból a draft classből mondjuk top 15, top 20 lesz a játékos, mégiscsak a 29. helyen választják ki, tudod, mert hogy vannak fiatalabb, nyersebb prospektek, akikből esetleg többet néznek ki, de egyébként ez már kezd megfordulni, most már inkább a 20. hely környékén szokták az ilyen jellegű játékosokat elvinni.
Így van, és egyébként, ugye ahogy mondtam, a Lakersben is már ez látszott, hogy nagyon jó roleplayer lesz, és ott még főleg az első szezonjában ugye dobóhátvédként játszott, aztán pedig ahogy ugye átkerült a Pelicanshoz a harmadik évében, ott érdekes módon az első szezonban már, ugye említetted, hogy kis csatát is játszott, ott már a percének a 77%-át törtött el a kis csatár pozícióban az első évben, és most meg megint picit variálják ugye ebben a szezonban a játékát, és visszatérve ugye erre a hihetetlen skillre, ami a lepattanózás, ez azért nagyon-nagyon fontos az NBA-ben, mert bár ma az NBA-ben azért nem annyira gyors a játék, mint például a 80-as évek arany arany korszakában az első felében, ahol tényleg csúcsra járatták ugye a támadójátékot, és nagyon-nagyon rohantak. Azért, amikor ott van a lehetőség, a csapatok szeretnek rohanni, és most már ugye akár triplát is dobni az ilyen gyors indításokból, és nagyon fontos ilyenkor az, hogyha van egy jó lepattanozó gárdod, vagy kis csatárod, az végig tudja vezetni a labdát, ugye palánktól palánkig, coast to coast, és tudja szervezni is akár a játékot egy picit, vagy ugye pull-up, tripla, vagy befejezések, mert azt kell tudni róla, hogy mindig a liga a saját posztján, mindig a liga jobbik felében fejez be azokban a tulajdonságban, ami ugye például a transition játék, illetve a spot-up shooting, ami nála szintén nagyon fontos, hiszen azért olyan sokat nincs a kezében a labda, és ezek tényleg szinte tökéletes kiegészítő játékossá teszik. Ráadásul olyan játékosnak is gondoljuk, és itt nem csak, hogy a te nevedben beszéltek, hanem főleg te vagy az, aki ezeket a gondolatokat azért sűrűbben hangoztatta, akiben akár még fejlődési potenciál is van, nem feltétlenül készségben, de legalábbis egy nagyobb, esetlegesen nagyobb szerep kihasználásában, és nem véletlen ugye az a promóció, ha nevezhetjük így, amit ugye említettél, hogy Free Heart, mert tényleg nem nehéz belelátni azt ebbe a srácba, hogy még ennél is több lehetne benne, és nem csak többet is tudna játszani, mert én még mindig nem ért el a 30 percet, ami tényleg számomra nagyon fura, mert azért ebben az ideig Pelicansban, hát neki tényleg 32-33 percet azért játszani kéne. Még
gyakorlatilag ugye... Bledsoe helyett kéne játszania. Így fejezhetjük ki.
Így van, ez nagyon-nagyon jó, hogy ezt így mondtad, igen.
Igen.
Underrated játékos, alulértékelt abszolút, és gyakorlatilag a liga minden csapatába beférne a rotációba.
Na azt szeretném még elmondani vele kapcsolatban, hogyha összehasonlítod Malik Beasley-vel, nincs olyan jó keze, mint Beasley-nek, de egyébként nincs annyira durván lemaradva, mint azt hisszük. Például mind a ketten elképesztően fejeznek be a palánk alatt. Hozzáteszem, hogy az ilyen típusú játékosoknál ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy már 100-szor betörtek, és ott akrobatikusan befejeztek, hanem hogy a leindításoknál sokszor ők zsákolnak, vagy dobnak zicsert a végén. Tehát nyilván az ilyen alacsony wingeknél ezt a helyén kell kezelni, hogyha nem ball handler az illető, de ettől függetlenül Beasley-nél szerintem jobb ball handler, jobb védő és jobb pattanózó, kicsit kevésbé jó dobó. Na most csak azért kérdezem, mert ugye most kell majd szerződést adni Josh Hartnak, és Beasley 4 év 60 milliót kapott, és azt beszélgettük Mészáros Petivel, hogy nem lepődnénk meg, hogyha ennek a szomszédságában lenne Hartnak az új szerződése.
Én se, abszolút nem, mert amit ő hoz, az hiányzik a mai NBA-ben, és egyszerre keresik nagyon, ha ennek így van értelme, tehát mindenki a free and D játékosokat keresi, de olyan igazán jó free and D játékosok, főleg ebben a korban, nincsenek olyan nagyon sokan azért. Tehát ráadásul általában a csapatok a drafton találják meg ezeket a srácokat, szóval igen, tehát nagyon sok játékos, nagyon sok potenciálisan jó free and D játékos szerintem elveszik abban, hogy többet néznek ki magukból, ami esetleg bennük van, és hát nem esett ennek áldozatáról abszolút. Például nézzük meg egy Kyle Kuzmát, aki ugye csapattársa volt, hogy mennyire másképp folytatódott a fejlődésemet. Kyle Kuzma ugye aktívan eltöltött 2 évet azzal, hogy ő maxjátékosnak, majdani maxjátékosnak gondolta magát, és abszolút nem azokra a dolgokra koncentrált, amik sikeressé tették volna hosszú távon. Most már egyébként azért kezdett ezen változtatni, beszéltünk is róla a műsorban, de Josh Hart a legelejétől tudta, hogy ő micsoda, és ez nagyon nagy előny lehet az NBA-ben, mert nyilván sokkal nagyobb eséllyel csinálta jól is ezeket a készségeket, ezeket a játékelemeket, amiket ugye tőle konkrétan elvárnak.
Marc Gasol a következő játékosunk, akit nyilván nem fogunk most karrier szinten végigvenni, hiszen alapszabályunk volt, hogy ne All-Star-t írjatok, és nyilvánvaló, hogy akkor a mostani Gasol az, aki nem All-Star, tehát azt hiszem, hogy Marknál az, hogy most milyen játékos, azzal egyébként meglehetősen nehéz dolgunk van, vagy lenne megállapítani. Persze azért az összes meccsét láttam tavaly, úgyhogy idén is sok meccsét láttam, úgyhogy ebben mindenképpen óriási előnybe érzem magam, hogy nagyon jól ismerem azt az öreg Gasolt is. És mit csinál ez az öreg Gasol? Hát ez tipikusan az az öreg róka, aki annyira tud a mai napig helyezkedni, pedig már elképesztően belassult. Annyira meg tudja csinálni azokat a rövid, gyors passzokat támadásban. És tényleg extrán, tehát még a mai napig extrán passzol, de ez most már nem nagyon fog megmutatkozni 10 asszisztos meccsekben, mint régen. Ennek ellenére, hogy is mondjam csak, az, hogy most 0-0-ás pont kereken megnéztem vele a csapat, tehát hogy nem mínuszos. Egy ennyire lassú, NBA-ben már nem nagyon illő, egyébként a triplát dobni is lassan elfelejtő centerrel, az egészen elképesztő. Tényleg az egyik legokosabb játékos, aki valaha játszott az NBA-be, szerintem az Marc Gasol.
Nem kérdés, és hogyha nem is mutatjuk be nyilván a karrierjét az elejétől, az európai évektől, azt azért mondjuk ki, hogy amikor az a csere megköttetett, ugye, és amikor a Lakers feladta a kis tesót a nagy tesóért, akkor mindenki szitta az NBA-t, mindenki szitta a Memphis Grizzlies-t, hogy hogyan segíthetik bajnoki címhez, vagy hogyan segíthetik főesélyes státuszhoz azt a Lakers, amelyik hát ugye valahogy mindig jobban jön ki a cserékből, és hát megkapják rendszeresen azt a vádat, hogy ugye a liga és sokszor más csapatok is segítik őket. Most ebben nyilván nem fogunk belemenni, hogy igaza vagy sem. Én azt mondom, hogy inkább hallanék azért a nem felé.
Igen, ott gondolom még az O'Neill megszerzés az még akkor sokkal élénkebben, tehát mikor volt ez a csere 2008 környékén, hát az még nem a 10 évvel azelőtt szerezték meg ugye O'Neillt, az még ott élt az emberekben.
Igen, és hát aztán nyilván utána tetézte ezt a Nash, Dwight Howard féle igazolás, ugye tudjuk, mi lett abból a szezonból, de akkor se volt boldog a nép, csak a Lakers szurkolók, aztán hát ugye kiderült, hogy nem volt minden papsajt, nem ez a mondás, de mindegy. Azt hitték, hogy a Bobby's hús, ez már biztos is tíme. De visszakanyarodva a fő témánkra, azt hiszem, hogy azért revidiálnunk kell, nem Gábor, azt a cserét, és nyilván még így is a Lakers nyert, de a Grizzlies azért borzasztó jó ellenértéket kapott így retrospektíve, azt mondhatjuk.
Igen, abszolút win-win csere volt utólag, és főleg azért, mert Marc Gasollal felépítettek egy olyan kultúrát, amit Paul-val nem tudtak volna, mert Paul nyilván egyrészt mert, hogy idősebb, másrészt, mert Marc Gasolnak pont arra esett arra az időszakra a prime-ja, amikor a grit and grind kultúrának is a prime-ja lett, és valljuk be, hogy a Memphis Grizzlies ezt tartja az NBA-ben. Tehát ha nem lett volna ez a grit and grind éra, akkor lehet, hogy Memphisben már nem lenne NBA csapat. Most viszont garantálom, hogy bár azt hiszem a második legkisebb piac New Orleans után, ennek ellenére ez a csapat nem fog veszélybe kerülni. Szerintem sok csapat sokkal előbb fog veszélybe kerülni, mint ők. És ráadásul ez a winning culture, amit ugye Gasol-al kialakítottak, ez most tényleg azt érzi az ember, hogy ott dobog az aréna szívében, nem tudok erre jobb metaforát hirtelen, mert egyszerűen az van, hogy a Jamorant féle csapattal is sem tudnak igazán tankolni, hanem itt a fiatalok is, mint hogyha a régi nagyok szellemiségét, pedig nem is volt olyan régen, éreznék át. Gyakorlatilag meglepetésre halmoznak. Az egész tavalyi szezon ez volt, és igazából az idei is.
Igen, és ezzel szerintem szépen körbe is írtuk, illetve bekereteztük, ennek van értelme Marc Gasolt, hogy ki ő, mi ő, mint játékos. Egy olyan játékos ő, aki abszolút kimaxolta a tehetségét. Nyilván fizikailag is ő azért egy borzasztóan jó, erős játékos volt, de ne felejtsük el, hogy mennyi melót bele kellett tennie abba például, hogy az ő nagyon magas testzsír százalékát, hogyha megnézitek, hogy középiskolás korában, ugye átjött ő is Pauval, és Amerikában kezdett el ugye középiskolában kosarazni, aztán visszament ugye Európába, ahol egyébként nagyon sikeres éveket töltött még el az NBA előtt, de a lényeg az, hogy ő abszolút olyan típus, aki nagyon, nagyon könnyen hízik, hajlamos arra, hogy zsírt felszedjen, és garantálom, hogy a pályafutása után egyébként el fog hízni, mint az állat, legalábbis benne van a pakliba, hogyha nem figyel oda rá, de emlékezzetek rá, hogy volt egy-két szezon, és már valószínűleg egyébként nem is feltétlenül a peak évei alatt, hanem utána, amikor tényleg rájött arra, hogy neki nagyon oda kell figyelni rá, mennyire brutálisan leszálkásodott az ember. Volt egy-két olyan szezonja, amikor kifejezetten jól nézett ki ahhoz képest, hogy neki soha nem volt alacsony ugye a testzsír százalék előtte. És hát az az IQ, ami neki volt tényleg, tehát hogyha ha az ő agyát átraknánk egy Hassan Whiteside-ba, most nem akarok rosszokról beszélni egyáltalán, nem erre gondolok, csak ugye ő jutott eszembe, mint egy kifejezetten nem intelligent center, hát akkor milyen játékos kapnánk basszus? A védekezéssel, képzeljétek el.
Egyetlen egy kérdés maradt még Marc Gasol kapcsolatban. Szerinted idén még pályára léphet-e a második körtől fölfelé a playoffban?
Jokic ellen mindenképp, tehát Jokic ellen fenn lehet tartani, mert őt azért nem azt mondom, hogy le tudja védekezni nyilván, de ott azt mondom, hogy pályán lehet tartani, mert mégiscsak egy lassú játékos ellen kell helytállni. Egyébként, hát milyen elfelek jöhetnek, ugye, akik smallból azt szét tudják bombázni a Lakers-t.
Clippers mindenképp ilyen.
Clippers mindenképp. De ott is pályán lehet egyébként Zubac ellen, de Zubac sem fog annyit játszani, mint tudjuk. Egyébként pedig játszani a kéne, tehát most is nevetséges, hogy mennyivel jobbak időnként a pályán vele, mint Ibakával. Padróhoz ilyen 15-ös meccset, és plusz 23 Ibakával a kezdőben, meg
volt egy vereség a Clippersnek, pont azon a meccsen, amit néztem, de mindegy, szóval ez is érdekes dolog, de hát ne, nem sokat. Valamennyit fog játszani, mert ő már Gasol, és főleg a státusznak szól ez még, de nem sokat. Valószínűleg azért fog játszani, hogyha játszani fog, mert inkább ő, mint Harrell.
És ez nagyon durva, de amúgy igaz, igen. Jó, hát akkor viszont menjünk tovább egy olyan játékosra, akit többen kértetek, Malcolm Brogdonról van szó, és Malcolm Brogdonnál többen is le is írtátok azt, hogy a csávónak a kosárlabda pályán kívüli élete is, hát nem csak hogy érdekes, hanem szinte egyedülálló és különleges. Vele kapcsolatban én rögtön azzal kezdenék, hogy valószínűleg ez nem véletlenül van. Ő például a jótékonykodást egy egészen elképesztő szintre vitte, egy ilyen Brogdon alapítványt hozott létre. Szerintem nem véletlen a név, mert ebben valószínűleg benne van a családja is. Szóval, hogy konkrétan ő arra a problémára fókuszált rá, hogy ugye rengeteg területén a földünknek fogytán a víz, tehát, hogy maga az édesvízi vízkészlet van fogytán, és annyira értékes az, hogy vízhez jussanak, ugye Afrika ilyen, de közel-keleten is tudjuk, hogy ilyen problémák vannak, hogy egyszerűen ezen is segíteni kell lassan, ezt is figyelembe kell vennünk. Ott már ez egy nagyon súlyos probléma, nekünk pedig, akár az Egyesült Államokban éljünk is, akár itt Európában, ez nem igazán tűnik fel, hogy ilyen létezhet egyáltalán. Na most ő egy teljes alapítványt hozott létre, azt hiszem, hogy majdnem $500,000 indította, és aztán utána még hát folyamatosan gyűjtött, és az egyik legnagyobb szószólója ennek a történetnek az NBA-ben, ami már megmutatja azt, hogy ez egyfajta intelligens becsatornázása a jótékonykodásnak. Hát valószínűleg ez nem véletlenül van, és az se véletlenül van, hogy mondjuk ő nem feltétlenül a szegényebb rétegeknek az iskoláztatására költi a pénzt, ami nem lebecsülni akarom, tehát ugyanolyan jó cél, csak hogy ő egyáltalán nem a gettóból jön. Tehát Malcolm Brogdonnak konkrétan a szülei ügyvédi irodát vezetnek, úgyhogy ő aztán tényleg ezzel a abszolút értelmiségi fekete rétegből jön, akik ráadásul gazdagok is voltak, mert az apja már megcsinálta addigra a vagyont, neki nem kellett szembenéznie ilyen jellegű dolgokkal, és talán ezért is van az, hogy ő meg inkább a világ problémái felé fordult. De ez mindenképpen nagyon érdekes vele kapcsolatban, hogy ő neki gyakorlatilag mindene megvolt gyerekkorában, nem kellett soha nélkülöznie.
Malcolm Brogdon az egyik kedvenc játékosom, nem csak a pályán mutatott teljesítménye miatt, hanem pontosan ezért, hogy a legjobb éveiben gyakorlatilag már ilyen aktívan a nyakába veszi mások problémáit, és ő ezt ki is mondta egyébként Kerek Perec, azt mondta, idézem szó szerint, az én legnagyobb szenvedélyem az nem a kosárlabda, hanem embereken segíteni. És ez nagyon-nagyon megsüvegelendő, és ezt be is kell vállalni azért NBA játékosként, mert időnként tényleg úgy érezzük a nyilatkozatokból, hogy picit ezek a srácok azért elszakadnak a mindennapi problémáktól, nem feltétlenül, és itt a szó jó értelmét fogom használni, nem feltétlenül érzékenyek eléggé. Ugyanakkor persze lehet, hogy nem is felre elvárnunk tőlük, hogy azért ennyire aktívan tegyenek a közügyekért, úgymond. És szóval nem elvárás, de inkább nem elvárás, inkább remény részünkről, és amikor megteszik, akkor viszont megérdemlik, azt gondolom, hogy megsüvegeljük őket érte, és Malcolm Brogdon hát abszolút kiérdemelte ezt. És egyébként egy borzasztó jó játékos is, hogyha nyilván a kosárlabda felé kanyarodunk, akinek azért mutatkoznak olyan jelek a játékában, ami arra enged következtetni, hogy azért nem biztos, hogy a leghosszabb NBA karrier lesz az övé. És ebbe azért belejátszik valószínűleg az is, hogy ő nagyon aktív, nyilvánvalóan nagyon aktív, jótékonykodó szerepre készül a pályafutása befejezése után is. Ugye ő is öreg ruki volt, sőt, hát ő extra öreg ruki, azt hiszem 23 évesen jött talán az NBA-be, és hát nagyon sok apró sérülése volt már, köztük egy-két súlyosabb. Megnéztem a listát az adás előtt, neki volt már tényleg térd problémája, nyak problémája, csípő volt, agyrázkódása, hátsérülése, combhajlító, combfeszítő, saroksérülés, lágyéksérülés, boka, és tényleg még lehetne sorolni, és ugye volt hát szakadása is többször, viszont amikor pályán van és egészséges, akkor brutálisan jó játékos, én azt gondolom. Nem sztár, de nagyon-nagyon jó.
Én is ezt gondolom róla, na most azt érdekes, mármint a elhangzottak tükrében nem érdekes, hogy 4 évig maradt ugye egyetemen, hiszen ő konkrétan szerzett egy BSC-t Töriből, és egy mastert Public Policy-ból, aminek most nem is tudom, hogy mi a magyar fordítás.
Talán közügyek, vagy így fordítanám? Lehet, hogy Szemi majd segít nekünk, szia Szemi.
Jó, de szerintem a hallgatók között is biztos, hogy van, aki ezt egyből hasból le tudja fordítani. Na mindegy, hát a lényeg az, hogy ez nem lepett meg minket, viszont, hogy ő miért csak a 36. helyen kelt el, leginkább ezért, mert egyébként így volt ő évvédője a divíziójában, meg a divízió legjobb játékosa, tehát, hogy fantasztikus college karrier volt ez tulajdonképpen, csak már úgy voltak vele, hogy oké, öregecske, nem tudom, nem is tűnik annyira extra atletikusnak, pedig egyébként valahol ez sem igaz. Brogdonnak ha most így versenyt kéne futnia a többi NBA játékossal, hihetetlenül gyors az a csávó. Ezt ki se néznéd belőle, mert amúgy nem fejeli le a gyűrűt, amikor ugrik, meg azért nem testalkatra sem olyan, mint egy ilyen klasszik Tracy McGrady, de közben elképesztően gyors, jól vált irányt, és ezt védekezésben is jól tudja használni, és ugye ő azért egy magasabb irányító, és éppen ezért switchable váltható. El tud váltani, nyilván ez nem azt jelenti, hogy alapból rárakod a, mit tudom én, Jánniszra. Nem rakod rá. Volt csapattársára, ugye. De az, hogy egy irányító tud váltani akár 1-4, 1-5 playoffban, megállja a helyét, nem egy olyan játékos, akire vadásznak, mint mondjuk Kemba Walker, az elképesztően értékes. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy őt szerintem sokan lenézték, és az NBA-ben bizonyította azt be, hogy ő bizony nem csak a, hát hogy is mondjam csak, nem csak egy college-típusú játékos, hanem ő át tudta hozni azokat a skilleket az NBA-be is, és ez már alapvetően meglepő, meg nyilván az is, hogy Rookie of the Year lett második körösként, amit senki más nem csinált meg.
Így van, és hát azt se felejtsük el, hogy azóta ő csatlakozott ugye az 50-40-90-es klubhoz is, ami hát azért nagyon nagy fegyvertény, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy idén lehet, hogy többen is hirtelen csatlakoznak majd ez a klubhoz. Tényleg elit büntetődobó, karrier 90% gyakorlatilag, ami ugye az abszolút teteje általában az NBA-ben. Egy-két kivételt rátekintve, akik, mint például ugye Calderon, akinek nem volt annyi kísérlete azért. Triplában is, ha nem is elit, mert ugye ma már azért nagyon sokan dobnak 40% felett, 6-7 kísérlettel is akár, vagy 8-szal is. Brogdon általában ilyen 4-5 kísérletet vállal rá is, és azért voltak 37-38%-os szezonjai, tehát nem elit, de közvetlen az elit utáni csoportban jön, és nagyon-nagyon jó védő, nagyon jó játékszervező, tényleg egy ilyen borderline all-star csávó, aki minden szezonban úgy néz ki az elmúlt pár évben, mint aki akár kiválasztásra is kerülhet, és én a mai napig nem annyira értem, hogy miért engedte előt a Bucks, illetve azt még külön érteném, vagy hogy Bledsoe-t ugye miért tartották meg helyette, hiszen ez egy választás volt.
Igen.
Azt nem. Mert akkor azt értettem volna, hogyha mind a kettőket elengedik, és akkor ugye egy másik irányba mennek el, de így gyakorlatilag Bledsoe-t választani. Még akkor is, hogyha ugye beszéltünk akkor arról, és pedzegették ezt, hogy féltek attól, hogy Brogdon megsérül majd. Ettől független, akkor inkább elengedem mind a kettőt, és megpróbálom odavinni már akkor Drew Holidayt, de oké, utólag könnyen okos az ember.
Mi pedig akkor haladjunk is tovább a Josh Jackson Redemption Project-tel, vagyis, hogy Josh Jacksonről kérdeztek rá nálunk, hogy igazából nyilván az a kérdés leginkább, hogy fel tud-e támadni, vissza tudja hozni a karrierjét, és szerintem annyiban mindenképpen nagyon érdekes a dolog, hogy Josh Jacksonnak az, hogy még NBA játékos lehet, az azért nem idén Detroitban mutatkozott meg először, hanem legalábbis szerintem, én azért ugye eléggé figyelem a Memphis Grizzlies-t, tavaly miután a Memphis hát leküldte őt a G-ligába, hogy jól van kisfiam, akkor most egy kis alázatot tanulsz, szinte egy ilyen lecke volt neki, és miután ez megtörtént, egyszer csak, ha jól emlékszem, akkor a bubble előtt egy hónappal, de lehet, hogy másféllel elkezdték játszatni, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy Josh Jackson nem okozott nagy csalódást. Annak ellenére mondom mindezt, hogy tavaly a triplája az még nem jött meg, vagy nem érkezett meg arra a szintre, ahova ő várta, viszont én azt figyeltem meg, hogy a cseresor Josh Jacksonnal rendszeresen nagyon jó volt, és ez köszönhető volt annak is, hogy azért van egy-két NBA skillje a csávónak, és ebből is kiemelném azt, hogy annak ellenére, hogy elvileg egy 3D wing lenne, annak ellenére a 3 nagyon nincs meg, viszont a labdakezelés igen, a pattanózás igen, és nyomokban a védekezés is. Szóval egy meglehetősen hasonló játékos egyébként Josh Harthoz, csak talán fejben nincsen ott, én azt kell, hogy mondjam. Tehát Josh Hartnak a kosárlabda IQ-ja az, ami miatt ő azért sikeres tud lenni, miközben Josh Jackson azért küzd, hogy bennmaradjon a ligában.
Igen, a fizikai eszközök az abszolút a rendelkezésére állnak. Egyébként játszott a Bubble-ben is, 3 mérkőzésen, nem sokat, hozzáteszem, 3, 4 és 5 percet ezen a 3 mérkőzésen, viszont a zárás előtt, márciusban, valószínűleg arra emlékeztél, ott tényleg sokat játszott, 20 perc felett többször is, és ott voltak nagyon jó mérkőzései. Volt többek között egy olyan rövid időszak, és egyébként pont ugye március elején, mert március 11-én volt ugye a zárás, most volt az egyéves évfordulója tegnap, erről cikkek is születtek, és előtte azon a márciusi 5 mérkőzésen ott bizony elég durván oda tette magát, összesen átlagolt 17 pontot, 3 lepattanót, és, illetve 2 lepattanót és 3 asszisztot, és volt 1 darab blokkja és másfél stílje. Meccsenként ráadásul ugye 48%-a dobott a mezőnyből, és majdnem 40%-a triplázott 7 kísérlettel, úgyhogy az volt az a minta, és tényleg ez egy nagyon kicsi minta, de minta legalább. És akkor nézzük meg azt is, hogy idén mit csinál, mert nála tényleg ez a kérdés, hogy most akkor lehet belőle NBA játékos, vagy sem. És hát a válasz az, hogy talán. Mert hogyha februári statisztikát megnézzük, ami ugye hát majdnem 20 mérkőzés, 45%-kal tűzel a mezőnyből, triplázni éppen nem triplázik jól, tehát 30%, ez nála ugye azért visszatérő probléma, viszont 5-ször oda tud állni ugye a vonalra, ez azért nagyon-nagyon jó, 6 lepattanót átlagol, és 17 pontot összességében, és nyilván a büntetőknek köszönhetően is tudja azért ezt az átlagot hozni, illetve a ketteseket egész jól fejezi be. Lepattanózásban is egyébként tényleg jó, sokat lépett előre, és minimális játékszervezés is van. Nyilván egy hát legyünk őszinték, nem jó csapatba játszik, amelyik tankol is, úgyhogy fene se tudja. Ha most kérdeznétek meg, és ugye pontosan ezt tettétek, kedves nézőhallgatóink, inkább az igen felé hajlanék, tehát ilyen 60% esélye van rá szerintem, hogy 3-4-5 év múlva is az NBA-ben lesz jelen pillanatban, de ez változhat azért még az idény hátralévő részében, legyünk őszinték.
Tök érdekes volt, amikor nemrég Dunk-Donkban szóba került Josh Jackson, hogy ugye Nate Duncan mindig veri a mellét arra, hogyha valakit nagyon eltalál a drafton előre, és ő nagyon eltalálta azt, hogy Josh Jacksont abszolút nem kéne top 5-ben kiválasztani. Ugyanakkor én szeretném ennyiben megvédeni ezt a választást, még annó ezt a Suns tette meg, ugye? Szóval azért én látom azt, hogy miért rohadt könnyű beleszerelmesedni az ilyen típusú játékosokba, akik atletikusak, hosszú karok, tényleg megvannak a méretek, és egyáltalán nem az a teljesen nyers prospekt. Talán látod, hogy még a dobása nincs a helyén, de látsz tőle lepattanózást, némi playmakinget, látod tőle, hogy esetleg az egyetemi szinten ki tudja használni az atletikus fölényét. Na most nyilván nem Zionra kell gondolni, tehát nem ilyen szinten, de ugye ez történt végül is Josh Jacksonnal is, és Nate Duncan pedig mondta, hogy hát nem fog átjönni, ezek a skillek nem fognak átjönni nála az NBA-be, és tulajdonképpen igaza volt, de én azért drukkolok Josh Jacksonnak, mert mi különbözteti meg őt úgy alapvetően a DeAndre Hunter választástól? Szerintem nem sok, ugye elképesztően hasonló felépítésű, profilú játékosokról beszélünk, szinte ikertestvérek, hogyha csak így kalicsban nézem, de hozzáteszem, hogy nyilván ennek nem vagyok akkora szakértője, úgyhogy lehetséges, hogy majd akár Krisztián, akár Peti, akár Ádám majd hozzászól ehhez, és elmondja a különbségeket, de szerintem igenis hasonlóságokat fedezhetünk fel a két játékos között, és nézd meg, DeAndre Hunter is volt az első évében, és valószínűleg az ilyen nem túl kifejlett skillsettel, de mégis azért sok skillen rendelkező játékosok, ha atletikusok, ha nem lesznek túl jó támadók az első évükben, viszont Hunternek ugye tudjuk, hogy indult ez a szezonja. És egyszerűen Josh Jacksonnál ez nem érkezett meg, számára nem lassult le a játék, úgymond. És nyilván ez egy dologban mutatkozhat meg igazán, fejben, valószínűleg Josh Jacksonnak az a kosár IQ nem volt meg, ami DeAndre Hunternek megvolt, csak neki ugye hozzá kellett szoknia a dolgokhoz az NBA-ben. Hát Josh Jackson pedig nem tudott ehhez hozzászokni. Annyira nem, hogy az első éve nem volt túl biztató, de azért az még nem volt halálosan rossz, és aztán egyre rosszabb lett Phoenixben gyakorlatilag. Tehát, hogy ő így lefele tartó karriert próbál most megmenteni Detroitban, teljesen párhuzamosan egyébként Dennis Smith Jr-ral, tehát teljesen ugyanazt az ívet járják be, csak Josh Jackson azt gondolom azért kicsit előrébb tart ebben, és én is inkább az igen felé hajlanék. Menjünk át akkor DeAndre Aytonra, mert az egyik nagy kedvencem, hogy Aytont felhoztátok, és köszönjük szépen, hogy megkérdeztétek. Ugyanis DeAndre Aytonnak az 1/1 miatt ilyen teljesen hamis elvárásokkal kellett szembenézni. Most már én ezt kimerem jelenteni. Tehát az, hogy ez a játékos, aki, ahogy Zoli annyiszor mondta, nem kerül elégszer a vonalra, de azt is látjuk, hogy nincsen igazán kiemelkedő skillje támadásban. Jó, jó ez a jumper, a palánk alatt is nem mondom, hogy túlképzett, de vannak mozdulatai, valamennyire tud passzolni, valamennyire tudja támadni a gyűrűt, némi triplája is van, mindenből egy kevés. Nos, ez a játékos soha nem lesz szerintem domináns a támadó oldalon. Ezt én innentől nem is várom el tőle.
Én még nem zárnám ki azt, hogy ő nem lehet domináns a támadó oldalon. Azt zárnám talán ki, hogy modern NBA szinten a játék minden elemében domináns lehet, vagy akár a támadó játék minden elemében, mert ez valószínűleg nem lesz benne a játékába. A tripla szerintem igen, a playmaking szerintem igen, fejlődni fog azért a büntető kiharcolásában is. Lesznek neki szerintem 22, 3, 4, akár 25 pontos szezonja is.
Wow! Ne, ezt én már bátornak tartom, hogy akár 25 pontos szezonjai is lehetnek.
Hát nézd, tavaly ugye 18 pont felett átlag volt, szerintem azért az elég komoly, és nem volt azért annyira nagy usage rate. Más kérdés persze, hogy amíg ugye Chris Paul és Booker ott van, vagy legalábbis amíg a kettő kombináció, tehát mind a ketten, szóval azt fogalmazhatunk, hogy amíg Chris Paul ott lesz, addig most ez a usage nem is fog emelkedni. Tehát nem véletlen, hogy azért az idei évre ez lecsökkent erősen ez a meccsenkénti pontátlag, viszont a hatékonysága meg nőtt, és összességében szerintem jobban játszik azért ilyen DeAndre, és jobb játékos ma, mint tavaly volt, még akkor is, hogyha erre a statisztikák nem feltétlenül utalnak, bár mondom, azért a hatékonysága lényegesen jobb, mint tavaly volt. Jobban is védekezik szerintem. Ebből a szempontból is előrelépett, és 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy ezt a statisztikák is meg fogják erősíteni majd, hogyha teljes éves advent statokról is beszélünk. És összességében azért megkérdőjelezhetetlenül én azt gondolom jobb bele a Suns mind nélkül, ami tavaly nem volt igaz.
Pont erre akarok kitérni, hogy ez idén sem igaz, de itt nagyon-nagyon meg kell szűrnünk, hogyha on-off statisztikákat nézünk, és inkább az advanced statokra kell majd támaszkodnunk az év végén, és teljesen egyetértek vele. Szóval a szemteszten is átmegy, hogy mennyivel jobban védekezik, mint első, de akár mint második évében. Mégis az van, hogy ugye meséltünk már a Suns padjáról, tehát az nagy szívás, amikor ennyire brutálisan jó a padod, meg ennyire brutálisan jó Dario Saric-sal, aki most azért cserecentert is játszik, vagy főleg azt, a Suns, mert hogy pont ennek köszönhetően DeAndre Aytonnal jelenleg 6,2 ponttal rosszabb a csapata, amikor pályán van, és ez főleg védekezésben mutatkozik meg, ahol mindjárt kiszámolom, 9,1 ponttal jobbak, hogyha ő nincs pályán. És őszintén szólva, ezt a statisztikát tényleg a helyén kell kezelni, mert egyszerűen arról van szó, hogy a Suns padja szana szétkapja az ellenfél padját, vagy ilyen félkezdő félpad keverékét, tehát az van, hogy amikor a Suns a padját használja, akkor fantasztikus offenzív rating és még brutálisabb defenzív rating van a pályán, és ugye az on-off statok nyilván ebbszt meg fogják mutatni. Szóval annyira jó a pad, és annyira jó Saric, hogy DeAndre Ayton on-off mutatói teljesen ellentétesek azzal, amivel egyébként egyetértek. Amit látunk, az, hogy jobb védekezésben, és hogy vele a pályán talán jobb a Suns. De mégiscsak meg kell kérdeznem, hogy vajon például a playoffban ő egy komoly párharcban hány percet tölthet a pályán? Hogyha mondjuk switchelni kéne, és ő neki kis embereket kell időnként megfognia, akkor az túlélje a csapata. Van-e olyan jó támadójátékos, hogy például mondjuk ezt túlélje a csapata, hogyha egy kicsit negatív az összhatás?
Szerintem 20-22 percet fog játszani körülbelül az ilyen párharcokban, tehát őt azért nem fogja kihagyni, és mindenképpen játszani fog. De valószínű, hogy crunch time-ban nem lesz fent, igen. Tehát ott el tudom én is képzelni, igen, hogy Saric lesz fent center pozícióba. Bár hozzáteszem, hogy ez is azért match-up függő, mert Ayton nem egy nagy gyűrű védő, de hát nyilván Saricnál már csak a fizikai különbség miatt is azért még jobb. Saric meg nyilván abban rohadt jó, hogy a kicsiken is, és jó helyen vagy jó időben, mert egyébként lábbal nem hiszem, hogy sokkal gyorsabb, mint Ayton, ha egyáltalán lehet, hogy Ayton simán gyorsabb, annak ellenére, hogy 15 centivel nagyobb, meg nem tudom, 15 kilóval nehezebb, mint Saric.
Igen, meg Saric sem úgy néz ki, mint aki élete fizikai formájában van, viszont fejben elképesztő. Azt azért tegyük hozzá, hogy ő neki a játék intelligenciája már az NBA-be érkezése során is kiemelkedő volt mondjuk a rukikat nézve, és most is az. És talán ez az, amit egy kicsit szoktad mondani, hogy van, amit így tanulnia kell nagyon így évről évre NBA játékosoknak néha. A játék, a basketball IQ azt nem azt mondom, hogy tanulni lehet, hanem azt pótolni lehet, ugye, azzal, hogy egyre több mindent így megismersz, egyre több mintát felismersz, és szerintem persze fejlődsz is abban, hogy milyen gyorsan reagálsz a helyzetekre, és hogyan ismered fel őket. DeAndre Ayton szerintem nem volt kifejezetten okos játékos, amikor az NBA-be jött.
Így van. Kicsit lehet fejlődni kosár IQ-ban, de van egy határ. Tehát valószínűleg ugyanez igaz egyébként a fizikai skillben is. Tehát fejlesztheted azt, hogy mennyi legyen a súlypont emelkedéssel, googolásokkal, erősítő gyakorlatokkal, dinamikus gyakorlatokkal, de lesz egy határ. Tehát egy 5-6-7-8 centit tudsz fejlődni, de ha 16 évesen nem ugrasz majdnem egy méter környékére, akkor soha nem fogsz egy méter felett ugrani, ha csak nem, tényleg kifejezetten arra edzel, nagyon hosszú évekig, és hát szerencsés típus is vagy, mert azért ez hozott dolog, és szerintem ugyanez igaz azért a kosárlabdára, és megtanulhatod a figurákat, lehetsz jó időben, jó helyen, vagy legalábbis tudhatod azt, hogy kell ugye jó időben, jó helyen lenni, abban az adott figurában, sémában, akár támadásról, akár védekezésről beszéljünk, de az, hogy milyen gyorsan látod át, ha valamilyen szituáció változik a pályán, és ugye folyamatosan változik
bizony.
A szituáció, nem onnan jön egy zárás, az a játékos, akit le kell ütköznöd, nem ott van, ahol lennie kéne, és nyilván akinek ez gyorsan beugrik, azok a magas IQ-val rendelkező játékosok, és ezt a részét nem nagyon lehet tanulni.
Igen. Akkor még egy rövid kérdést engedj meg Zoli Aitonnal kapcsolatban, ugye nem is tudom, hogy a szurkolók, leginkább a szurkolók részéről, de már Bill Simmons Zach Lowe beszélgetésében is elhangzott ez az ötlet, annyira bevette magát így az NBA követők köztudatába, hogy ez a bizonyos Ayton és Karl Anthony Towns köré szerveződő csere, mondván akkor a Minnesota elkezdett rendesen újjáépülni, nyilván itt még a Sunsnak azért kéne adni ezt, biztos vagyok benne, hogy legalább egy first hozzá, ha nem kettőt, de hogy te csinálnád-e a Suns helyében? Mert ugye beszéltük azt, hogy talán még tudsz reménykedni abban, hogy akár valami domináns-szerű is lehet még támadásban Ayton, abban nyilván nem reménykedünk, hogy támadásba utolérheti Karl Anthony Towns-t, viszont azért jobb védő, egyértelműen jobb védő. Elindulnál ebbe az irányba a Suns helyébe? Mert én bevallom őszintén, hogy igen. Tehát, hogy ha most választanom kéne, és van egy ilyen lehetőségem, hogy megszerezhetem Towns-t emellé a mag mellé, és Ayton a fő ára, akkor én igent mondanék erre a cserére.
Nem nagyon lehet más válasz erre szerintem, hogy igen, megpróbálod, hogyha Karl Anthony Towns minden hibájával együtt, de ugyanakkor azzal a hihetetlen potenciállal is együtt meg tudod szerezni, akkor persze csinálod ezt is egyébként. Szerintem a Timberwolves részéről is jó lenne, mert ilyen prospekteket, ugye egy per egyet, pár éve egy per egyként kiválasztott játékos nem adna szerintem nekik senki körülbelül. Más kérdés, hogy azért a Suns helyében megpróbálnék még akkor assetet szerezni a Timberwolves-tól, mert Timberwolves-on azért rosteren van egy csomó olyan játékos, aki nagyon-nagyon jól tudna segíteni egy contendert, és nem feltétlenül illene bele esetleg akkor, nyilván, hogyha újjáépül ugye a Timberwolves a közeljövőbeni filozófiájukba, úgyhogy és egyébként mind a két oldalról szerintem lenne értelme, nyilván a mini vonatkozásában, hogyha Towns közli, hogy már pedig menni akar, akkor valami ilyen csomagot képzelek el, hogy van benne egy brutálisan jó fiatal prospekt, és akkor nyilván mellé még kérnék szépen azért egy-két first round picket, inkább kettőt, és az inkább legyen ugye 2025-26 környéken.
Van egy olyan játékosunk, akiről nemrég beszéltünk, viszonylag részletesen, ez Marcus Smart, úgyhogy én most csak pár szóban illetném őt, remélem, hogy azóta a kérdés beküldője úgymond hallotta azt az előző vagy előző előtti adásunkat, előzőt, ahol ugye beszéltünk azzal kapcsolatban, hogy a Celticsnek mit jelent Smart visszatérése, most is beszéltünk Tejsz kapcsán arról, hogy nyilván az ő szerepe megkérdőjelezhetetlen a legjobb line-upjukban. Amit még szívesen hozzátennék Smarttal kapcsolatban, az, hogy Marcus Smartnak van egy, kevés játékosnak van ilyen hatása a csapattársaira, de Marcus Smartnak mindenképpen van, és ez az, amit legkevésbé lehet talán statisztikák szintjén is értékelni az egész NBA játékos skillset világban. Mert az, hogy Smart hogy tudja a többieket nem is feltétlenül, mint egy szigorú apuka elvárásokkal, hanem a saját energiájával feltölteni. Az, hogy nem csak önmagában jó védő, hanem a többieket is például védekező oldalon is jobbá teszi, és nem is csak arról beszélek, hogy irányítja őket, persze ez is benne van, hanem az is, hogy ő mellette nem ácsoroghatsz a pályán. Tehát ha azt látod, hogy valaki azt csinálja, amit Marcus Smart, hogy minden védekező mérkőzésben meghal, és az utolsó utáni pillanatig vetődik, akkor egyszerűen nem ácsorogsz mellette. Egy olyan ilyen kultúra teremtő hatása van gyakorlatilag, ami nagyon kevés játék. Chris Paulnak, Kyle Lowrynak, Steph Currynek, ő neki egy másféle, mint az előbb említetteknek, ugye nyilván Paulnál meg Lowrynál ugyanerre a védekezésbeli szervezésre gondolok, de ugyanígy ugye centereknél is mondjuk ezt, többeknél is. Ehhez hozzátartozik a testbeszéd, ehhez hozzátartozik az a harcosság, ami minden egyes pillanatban megnyilvánul, és Marcus Smart egy ilyen játékos, és ha van egy oka annak, azon kívül, hogy jelenleg a legjobb szerződés kb. A ligában, de ha van egy oka annak, hogy a Celtics semmilyen csomagban ne passzolja előtt, akkor az lehet, hogy ez, mert ez szerintem túlmutat Stevenson, a Smart hatás.
Smarttal kapcsolatban soha nem fogom elfelejteni azokat az őrült statisztikákat, amelyek már az újonc, illetve sophomore évétől, de főleg a harmadik, negyedik évtől voltak jellemzőek, hogy minél több tripla kísérlete van, annál nagyobb esélye nyer a csapat, volt egy ilyen is, emlékszem, illetve részleteiben nem tudtunk rájönni, hogy mi a szar csinált ő támadásban, hiszen az alapanyagok, vagy a hozzávalók, a hozzáadott értékek borzasztóak voltak nagyon sokáig. Ugye az első négy évében 4 kísérlet felett, de szinte soha sem 30% felett triplázott. Tehát ilyen 28%-os szezonja is volt 4 kísérlet mellett. És
ugyanúgy nem volt középtávolia sem, tehát kifejezetten fakezűnek nézett ki.
És nem értettük, hogy mi a francért hagyja azt, például Stevens, hogy ugye rádobálja ezeket. És nagyrészt ez játszott bele abba, hogy én túlértékeltnek tartottam nagyon sokáig, mert annyira nem állt össze a boxkorstat, vagy a támadó hatékonyság, hogyha azt a förmedvényt hatékonyságnak lehet ugye nevezni, amit ő csinált akkoriban. De az az igazság, hogy már akkor is értékes volt, és ezen hibái ellenére volt értékes, amiből leszűrhetjük azt, hogy akkor ténylegesen mennyire jó kohéziós elem, és mennyire jó védő volt már akkor is, és persze alulértéket playmaker, mert egyébként a passzjátéka neki kifejezetten alulértéket. És ehhez jött meg az, hogy az elmúlt 3 szezonban, idén egyébként most van visszaesés és egyelőre nyilván, de az elmúlt 3 szezonban elkezdte bedobálni a triplát, ugye volt már 35-36%-os szezonja, idén is egyébként majdnem 33%-kal dob, ami nyilván nem annyira jó, de az még mehet feljebb is, kicsi minta, ugye sérült volt sokáig, és így már mindenki számára, és mondhatnám, hogy számomra is, világossá vált az, hogy mennyire komoly játékos ő is, és mennyire nagy impact-tel bír, de az, az igazság, hogy ezek mindig ott voltak a játékában, ezek a pozitív dolgok, csak valószínűleg nem vettük azért észre, mert túlságosan arra koncentráltuk, amiben nem volt jó.
Igen.
Ami ugye a floor spacing, meg úgy egyébként a gyűrű közeli befejezések, és ebben most is pocsék egyébként, tehát Marcus már nem nagyon tud jól befejezni a gyűrű közelében, nem egy különösen egzotikus labdakezelő, az asszisztja is onnan jönnek, hogy végig cikáz a pályán, aztán megtalálja a másik sarokban egy félkezes passzol a csapattársát, de megoldja, és gyakorlatilag tényleg a liga egyik legértékesebb szerződésévé vált, és valószínűleg szerintem a legjobb nem sztár free and D játékosává, ami, főleg ami az alsó posztot illeti, ugye a combo guard pozíciót, ha ezt egy külön pozíciónak nevezhet.
Igen, bár az, hogy Smart mondjuk 1-től 5-ig védekezik, azt szerintem nem túlzás kijelenteni, olyan hihetetlenül erős, ez nem azt jelenti, hogy rárakod Embiidre, tehát kezeljük a helyén, de hogy ő aztán switchable, az biztos, és még azt tenném hozzá, hogy egy dolog viszont van, a playmakingje, ami évről évre jól láthatóan, kiszámíthatóan fejlődik, és például ez egy nagyon nagy pozitívum, ugye a Celtics, pont ezért van az, hogy támadásban ugyanúgy visszaesett Smart hiányától, mint védekezésben, mert ez is abszolút hiánycikk volt a Celticsben, ugye Tatum és Brown kicsit mondva csinált playmaker lett erre a szezonra, bár van hozzá tehetségük, de nyilván nincsenek például Marcus Smart szintjén, és Kemba pedig nem úgy tért vissza, hogy 9 asszisztos meccsekkel kezdett, és akkor még finom voltam, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy Smartnak ez a dimenziója is például az idei Celticsben nagyon fontos lesz, és meg kell őt majd tartani, az is nem lehet szerintem kérdés. Beszéljünk akkor egy csapattársáról, akit szintén beajánlottak nekünk, hogy ugyan nézzünk már rá Time Lordra, azaz Robert Williamsre, és hogy ez miért érdekes? Hát azért, mert ugye ő az elmúlt meccseken, tehát azt mondanám, hogy az elmúlt 5-6 meccsen nagyobb szerephez jut, nagyobb szerepet kap, főleg, hogy Stevens ugye újra beleállt a ma már említett Tyce Thompson kezdő be, amiben ugye a két magas embere már jelen van, és ezért kellett valaki a padról. És Robert Williams az nagyon érdekes jelenség, akinél látod a potenciált arra, hogy nagyon jó védő legyen, de tudod, hogy nincs hozzá azért agya, mert akármennyit is fejlődik, és higgyetek el, látom, hogy fejlődik. Celtics-t nagyon sokat nézek. Fejlődik Robert Williams, sokkal lassabb már számára a játék, még mindig elrepül mindenre, még mindig állandóan blokkolni akar, még mindig túl sok a falt. Elképesztő védő lehetne, de nem az, és a másik pedig, hogy annak ellenére, hogy rohadt mozgékonynak tűnik, őt egy kis emberre kiváltani az halál. Tehát tudom, hogy gyorsnak néz ki, meg ilyesmi, de egyszerűen az oldalirányú mozgásra nem elég gyors ahhoz, hogy az a fantasztikus védő lehessen belőle, amit esetleg a fizikai képessége meg az ütemérzéke predesztinálna neki.
Time Lord egy nagyon-nagyon érdekes egyetemi karriert futott be. Az első éve az nagyon-nagyon jól sikerült a Texas A&M-nél, ami ugye egyébként nem a leghíresebb texasi csapat, az ugye a Texas Longhorns, ahol ugye KD Durant is játszott, és a Texas A&M picivel kisebb, de az is azért eléggé minőségi NCAA csapat, és ott Williams az első szezonja után abszolút úgy nézett ki, mint egy olyan játékos, akinek az atletikus képességei mellett meg lesz a lehetősége arra is, hogy mimáron a második évben tényleg gyakorlatilag lottery pické játsza magát, és ehhez képest kicsit csalódás volt a második éve, nem úgy sikerült neki, ahogy tervezték, nagyjából ugyanazt hozta statisztikailag, mint az első évében, de természetesen, ahogy erről beszéltünk a múltkor, mivel, hogy ígértek neki ugye gyakorlatilag egy draft pozíciót, ezért természetesen ugye jelentkezett a draftra. Ami még fontos vele kapcsolatban, hogy ahogy mondtad, nagyon nagy köve, vagy nem mondtad, de utaltára, hogy a Time Lord kifejezéssel is hihetetlen nagy közönség kedvenc. Nagyon-nagyon jó mentalitása van az NBA-hez.
Pedig ugye pont ez volt az, ami miatt hátrébb kelt el a drafton, mint ahogy várták. Tehát a hozzáállása, és hát hogy nyilván úgy mutatkozol be, hogy lekésed az első nap a géped, utána azt hiszem két nappal később lekésed az edzésedet, az így három nap alatt egy kicsit sok volt. Ugye innen ered a Time Lord név egyébként.
Azért kimagyarázta utána magát, és azóta is egyébként lehet, hogy amúgy ennek is köszönhetően a jobb mentalitású játékosok közé tartozik. Ami nekem vele kapcsolatban kérdőjeles, amiről beszéltünk a múltkor, ugye akár Kuzma esetében, hogy megvan-e neki az a kosár IQ, ami ahhoz kell, hogy az NBA-ben sikeres legyen. Szerintem elképzelhető. A legnagyobb problémának ugye eddig vele az, hogy nagyon-nagyon domináns volt, de nagyon kevés játékidőben. Tehát hogyha per 36-os statjét megnézed, akkor valami egészen brutális számok jönnek ki. Mondom is neked pontosan, most megnyitom az oldalt. Tehát idén már 15-13-at átlagol, de ez tavaly is egyébként 14-12 volt, ugye per 36-ra lebontva. És hát 70% felett dobutja a mezőnyből. Kérdezhetnéd, hogy hát ez mennyire meglepő, ugye szuper role player, csak zsákol, ez nem meglepő összességében, de megérzik az basszus, hogy ő a második évében is, már az újonc első évében is 70% felett dobott a mezőnyből, akkor azért itt látjuk, hogy itt valami van ebben a srácban, és nem azt mondom, hogy ő lehet mondjuk a következő Montrezl Harrell, de mert támadásban az valószínűleg soha nem lesz annyira jó, kicsit kisebb, kicsit ugye a wingspan is kevésbé jelentős.
De védekezésben meg már most jobb, nem?
Tehát, hogy... Védekezésben egyértelműen most jobb, és nekem, hogyha megnézzük a Celtics rostert, milyen játékos van, akit megnéznénk nagyobb szerepben, egyértelműen számomra mindig ő az, aki eszembe jut, mert tényleg bármikor látom játszani, ő egy probléma a gyűrű közelében, ő levesz egy embert az ellenféltől, és hagyja gyakorlatilag, hogy a remek labdakezelője a Celticsnek, vagy legalábbis nagyon jó egyegyezői 4-4 ellen ugye támadhassanak, ami általában, nem általában, nem mindig annak a csapatnak kedvez, ugye, amelyiknél virtuózabb játékosok vannak, és a Celticsnél azért, amikor egy nyilván még egy sérülés előtti, főleg Kemba, Jason Tatum és Jaylen Brown egyszerre fenn van a pályán, akkor szinte minden csapat ellen ők lesznek a tehetségesebbek 4-4 ellen, és tudják csinálni a dolgokat, ami igazából a Celticset az elmúlt években, amikor ment nekik, jó támadó csapattá tette. Úgyhogy én mindenféleképpen azt várom, hogy egy kicsivel nagyobb szerepben is megismerhessük őt. Növekedett a játék ideje tavalyhoz képest, de azért még mindig 20 perc alatt van, és főleg egy ennyire vékony, rövid kerettel ennek az a Celticsnél, én megmondom ezt, hogy megnézném, ha más nem egy pár hétig, hogy mégis mit tudhat ez a srác, és mit tudna nyújtani. És ez az utóbbi meccseken egyébként kezdett is nagyjából teljesülni. A Pacers ellen 22 percet játszott, a Clippers ellen megint csak 22 percet, a Toronto ellen 23 percet, mind a három mérkőzés megnyerte a Celtics, és nagyon jó teljesítmény nyújtott. Tehát volt egy 11 lepattanós mérkőzése, és utána bár nem került már ennek a közelébe, de ami nagyon-nagyon kellemes, és szerintem meglepő pozitívum, minden pozitívum kellemes, szóval ami nagyon nagy pozitívum, és szerintem meglepő pozitívum volt vele kapcsolatban, hogy voltak ilyen 4-5 asszisztos meccsei, ami azért nem tud csak úgy véletlenül összejönni. Tehát
neki azért ez már benne volt, úgymond, amikor beszéltek róla a drafton, akkor is mondták, hogy lehet ilyen jellegű tehetséget. Tehát azért nem teljesen semmiből jött, de az NBA-ben elég hirtelen jött elő, az biztos.
Hát az is igaz, igen, hogy mivel amikor valaki nem játszik soha sokat, és ilyen 10 perceket is játszik időnként, akkor nyilván nehéz, mert azt látod, hogy van egy asszisztja, két asszisztja, és nem dobod hanyat magad tőle. Közben meg kiderül, hogyha per 36-ra megnézed, akkor csávó már ilyen 4 assziszt felett jár. Úgyhogy igen, tehát most, hogy 20 percek felett játszott, 20 perces meccsei voltak, ki is jött bizony mind a két olyan mérkőzésen, ahol ennyit volt a pályán, hogy bizony benne van 3-4 assziszt.
Na akkor beszéljünk még egy kicsit Thanasis Antetokounmpóról, mielőtt még róla megejtenénk azt a pár szót, amit egyáltalán meg lehet. Szeretném elmondani, hogy abszolút láttam, hogy még Carmelo Anthonyról érkezett egy ilyen szép nagy teljes kérdés, illetve Dragicról és Haywardról, azt a következő Patron postaládába fogjuk majd vetenni, mert ti is éreztétek a két kérdező, hogy hát ők egy kicsit azért inkább az All-Star, hát főleg ugye Dragic meg Hayward, de kicsit inkább ilyen All-Star szintű játékosok, viszont speciális szempontból tettétek fel a kérdést, és ezt a következő Patron postaládában nem fogjuk elfelejteni, de Thanasis Antetokounmpó érkezett még mint név, és azért nyilván nem tudunk róla 10 percet beszélni, de nekem abszolút olyan érzésem van vele kapcsolatban, hogy amikor odaírják mellé, hogy SF, vagy Small Forward, vagyis hármas posztú játékos, hogy persze mondhatjuk azt, hogy valahol ő hármast játszott, igazából egy centerről beszélünk, akinek az egyetlen skillje a lepattanózás, és talán azt is mondhatnánk, hogy aktív, jó védő, de a jótól talán elválasztja az a rengeteg falt, amit bármikor beüt, hogyha pályára kerül, úgyhogy mondjuk inkább azt, hogy aktív védő és elképesztő lepattanózó, támadó védő lepattanózó, és nagyjából így kiismerült Thanasis Antetokounmpó NBA képessége, ezért nem gondolom azt, hogy ha mondjuk nem lenne ott Giannis a Bucksnál, akkor ő most éppen NBA csapatnál lenne, nem, ő valahol Európában pattogtatna, és ott sem az élmezőnyben.
Örülök neki, hogy ezt kimondtad, mert azt akartam mondani, azzal akartam kezdeni, hogy én még durrában fogok fogalmazni, hogy Thanasis nem NBA játékos, és csak azért, mert az NBA-ben van, ez nem feltétlenül bizonyíték az ellenkezőjére, mert esetünkben tényleg nem az basszus, tehát a csávó azért van az NBA-ben, mert az ő bátyja is az NBA-ben van, sőt, még ez sem igaz. A csávunk azért van az NBA-ben, mert az ő bátyja is az NBA-ben van, és az ő bátyja egy szupersztár.
Igen.
És itt öcsről beszélünk, természetesen nem bátyról. Ugye tükörfordításban a fejemben a brother, ugye ott tudjuk, hogy nincs ilyen megkülönböztetés ebben a szóban. Kicsit ilyen mellékzönge, de saját sztori, ugye tudjátok, hogy én, hogyha nem tudjátok, akkor most megtudjátok, hogy én a Knicks-et hát körülbelül 10 plusz éve követem, de eléggé. És ugye Gálóval indult ez az egész, utána ugye KP-vel folytatódott. Thanasisszal kapcsolatban az egyik legviccesebb dolog, ugye, hogy ha szoktátok látogatni a Knicks fórumokat, akkor tudjátok, hogy hát talán a legkevésbé visszafogott szurkolói állományról beszélünk. Arról híresek, főleg a Real GMS Knicks szurkolók, hogy gyakorlatilag bárkiből sztárt csinálnak, már így előre szóban. De tényleg bárkiből. Nem kell az illetőnek különlegesen jó kosárlabdázónak, de még akár középszerűnek se lennie. És amikor nem emlékszem, melyik szezon volt, mikor volt a Knicksnél, Thanasis 14-be, 15-be?
Később egy picit, de igen.
6-7 évben. 6-7 éve volt a Knicksnél, vagy legkorábban 5 éve. Már a szezon előtt ment az, hogy úristen, hogy mennyire jó lesz. Későn érő típus, de ugye ő is, mint Giannis is, neki is kellett pár év, de hogy pár évvel idősebb, mint Giannis, de nagyon-nagyon jó lesz. Ugye ebből az lett, hogy Thanasis játszott talán ilyen 3 mérkőzésen maximum az egész szezonban, és szerintem bőven 5 perc alatt átlagolt. Tehát körülbelül az egész szezonban pályára lépett ilyen 1-2-3-4 garbage time-ban, és alig játszott, tehát pályára se került egy olyan Knicks-ben, ami hát, ha jól emlékszem, akkor már nem volt azért annyira erős.
Nem, akkor már nem, igen.
Ennyi Thanasisról, és tényleg ő nem lenne az NBA-ben, hogyha nem Giannis Antetokounmpónak hívnak az öccsét.
Majdnem minden játékosnak kerestem magamban egy-egy ilyen hasonmás, csak van, ahol nem akartam bemondani, vagy leginkább nem akarom ezeket bemondani, mert engem segít az elhelyezésbe, de sose tökéletes, de itt van egy nagyon vicces, amit mégiscsak be kell mondanunk, az a Gerson Yabusele, aki már nincs az NBA-ben, szóval ő a szegény ember Gerson Yabusele, és ezzel ezzel mindent elmondtam szerintem, mert ugye ez az alacsony center, aki hihetetlenül erős, és így véget értek a skilljei.
A Jabusele összehasonlítás nem rossz, igen, egyébként hasonló fizikum, meg stílusú játékosok is.
Igen, és kicsit a skillset is hasonlít. Na, most pedig a végére értünk a mai adásunknak. Reméljük, hogy jó volt kalandozni egy kicsit olyan játékosok környezetébe körül, nektek is ebben a két adásban, akiről nem minden nap van szó, és hogyha tetszett nektek, akkor kérlek, hogy valahogy jelezzetek vissza, például Discordon, azt is folyamatosan figyeljük, akkor esetleg majd még, mit tudom, fél év múlva, vagy egy év múlva csinálunk egy hasonlót. Most viszont majd rákanyarodunk szépen a trade deadline előtti adásokra, illetve még az első 5 darab overreactionünkből egy hátra van, amikor ugye minden csapaton szeretünk végigmenni legalább egyszer, úgyhogy hamarosan jelentkezünk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, mivel Patreon adás végén vagyunk, ezért hagyd mondjuk el, hogy hálásan köszönjük a támogatásatokat, és természetesen, hogy megszokhattátok, jövünk jövő héten is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.